ilyenkor szoktam mondani, hogy van egy jó, meg egy rossz hírünk. A jó hír az, hogy kezdünk, a rossz hír az, hogy most. De azért örülünk, hogy együtt lehetünk a testvérekkel, és esetleg vendégekkel is, akik jöttek a hívásra, mert reformáció emlékéve október 31-ével elkezdődött, és ennek a ünnepünknek is a része, a címből is kiderül a mostani világegyetemi előadás sorozatunk témája, Michelangelo művészetére milyen hatással volt a reformáció. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet nevében is a gyülekezetünk főgondnokát, dr. Kiséri Istvánt, aki ezt az előadást tartja, és hálásak vagyunk Istennek, hogy megtartja majd, és hiszük, hogy áldást tesz mindannyiunk számára. Ha valaki esetleg először van egy ilyen alkalmon most velünk, egy rövid igei gondolat hangzik el, énekelünk is majd, vagy meghallgatjuk az előadást, és azután lehetőség van kérdezni, személyes kérdéseket fel lehet tenni, és a végén áldással fejezzük be az alkalmunkat. Nem kapcsoltam ki még a mobiltelefonomat én sem, hogy most együtt kikapcsolhassuk, és akkor ebben is közösek vagyunk. Nekem sikerült. És Istvánnak az egyik kedves éneke, reformáció ünnepén is aktuális, a 390. ének, Luther Márton éneke, Erős vár a mi Istenünk, a 46. Zsoltár feldolgozása ez. Ennek az első és a negyedik versét énekeljük majd közösen, és megpróbálunk kísérni a kis orgonáról. 390. Erős vár a mi Istenünk, és az ige kőszálként megáll. A negyedik vers így kezdődik majd, az ige kőszálként megáll. Kijelölt ószövetség igeszakaszt olvasom, a református bibliakalózunk szerint Eszter könyvét olvassuk. Ennek a második része 19. versétől kezdődő bibliai szakaszában így szól az Úr igéje. És amikor összegyűjtötték a szűzeket másodszor, Márdokeus a király kapujában ült, és Eszter nem mondotta meg sem a származását, sem a nemzetségét, úgy, ahogy megparancsolta neki Márdokeus, mert Márdokeus szavát Eszter úgy fogadta, mint amikor gyámja volt. Azokban a napokban pedig, mikor Márdokeus ült a király kapujában, megharagudott Biktán és Téresz, a király két udvarmestere, a kapu őrei, és azon voltak, hogy rávetik kezeiket Ahasvérus királyra. Tudtára esett a dolog Márdokeusnak, és megmondá Eszter királynénak, és Eszter elmondá a királynak Márdokeus nevében. És megvizsgálták a dolgot, és úgy találták, és mind a kettőt fára akasztották. És megirattaték a krónikák könyvébe a király előtt. A művésznek a keze nyomát a művei jól tükrözik, és lehet, hogy nincs jelen fizikailag, de valaki látja az alkotást, akkor fel tudja fedezni, ha jól ismeri a művész szokásait, a mozdulatainak a szokásait. És az Eszter könyvéről teológiai szempontból elmondható, hogy a művész keze nyomát a tetteiben lehet fölismerni. Annak idén a zsidó tudósok nehezen akarták a kánonban meghagyni, mert nem található Isten neve, az Úr neve ebben a könyvben, mert ezzel akarja ez a bibliai könyv megmutatni, hogy ki is az az Isten, aki olyan dolgokra képes, mint ami ebben a bibliai könyvben található. Tehát név nélkül, de a tetteiben, a kijelentésben leírt isteni tettekben ott van Isten munkája. És a reformációhoz kapcsolódóan egyetlen gondolatot hoztam. A reformáció is Isten munkájának a műve, nem a reformátorok, vagy nem Michelangelo az, aki a főszereplő, hanem az Úr, aki cselekszik. Eszter könyve bemutatja, hogy a méd-perzsa birodalomban, a királyi udvarban egy gyámjának, még királynőként is engedelmeskedő fiatal lány életén keresztül hogyan készíti a messiás érkezését. Mert ez a könyv azt mutatja be, hogy meg akarták ölni a zsidókat egy szálig, és ha nincs zsidóság, nincs Izrael népe, nincs messiás ígéret beteljesedése, de Isten munkálkodott, más néven Xerxész, talán így jobban ismerjük Ahasvérus királynak a neve. Ez az időszak tehát a Úr Jézus születés előtti 5. század. Eszter a felesége lesz ennek a hatalmas világbirodalmi uralkodónak, és ahogy ez az epizód történet mutatja, a kis apró epizódszerű cselekményekben is Isten munkálkodik. Ha majd olvassuk a folytatásban, fontos volt az a megjegyzés, hogy felirattatott a krónikák könyvébe, amit tett ez a zsidó ember, Eszternek a gyámja. Látszólag egy egyszerű hétköznapi esemény volt, valaki, aki ott dolgozik a királyi kapuban, abban az időben a város kapukban voltak a jogi ügyek intézésé, meg a kereskedelmi ügyek, ő meghallotta a tervet, és megvédte a királyt, a pogány királyt. És Isten ebből az epizódszerű cselekményből, eseményből aztán tovább viszi az üftörténeti tervét. És eljött az Úr Jézus, ott is epizódszerű események, cselekmények is vannak Jézus életében, illetve halálában. A meghalása látszólag vereség, hiszen hogy megfeszítik a zsidó királyát, de Isten ebből hozta ki a szabadítást. Eszter könyve tehát mutatja, reformációra emlékezve is, Istennek a tetteit, világméretekben, az ő népe életében, és a személyes családi életben is cselekszik az Isten, az epizódszerű eseményekben is. És a végén csak ennyit, ha említsek meg, mai nap az országunknak, népünknek fontos napja, a 56-os események miatt, és a gyülekezetünk egyik hősi halottja, Szent Királyi Klára, is ezen a napon valamikor délután hunyt el, olyan epizódszerű hős ő, cselekményére nézve, ő védőnő volt, és menteni akart november 4-én is, amikor még a teológiáról se akarták kiengedni, ahonnan indulni akart a mentő munkájára, hogy a sebesülteken segítsen, mert hát most nagyon nagy a baj, hiszen itt vannak az oroszok, de ő vállalta az életveszélyt, És amikor segíteni akarta annak a férfinak, idős férfinak, akivel együtt akartak másokon segíteni, őt is lelőtték. A Klári életében 20 esztendőt adott Isten, és az ő élete is lehet olyan epizódszerű, de Isten az ő életét is arra használta föl, hogy az Úr Jézus ügyében munkálkodjon. A gyermekmisszióban, az ifjúsági munkában vett ő részt a gyülekezetben. November 4-én van az ő halálának az emléknapja, de az Úr Jézus győzelmének a napja az ő halála is. A mi életünket élhetjük. Isten lehet az életed mögött, hogy áldással lehessél a házasságban, a családban, népünk életében, a gyülekezet életében. Hiszem, hogy az előadás során is hallunk majd arról az Úrról, aki nagy dolgokat cselekszik. Most imádkozzunk. Magasztalunk azért, mennyei édesatyánk, hogy a Szentírásban te kijelentetted magadat, és köszönjük, hogy így ismerhettük meg mi is az Úr Jézust, vagy ma is így lehet vele találkozni személyesen. Hálásak vagyunk neked a reformációért. Köszönjük, Urunk, hogy a mai napon emlékezhetünk arra is, hogy hogyan adtál megújulást a mi népünknek, szabadságot, és köszönjük, Urunk, hogy ami 56-ban történt, az végül is áldássá lehetett a mi számunkra, a mi időnkben. Áldunk azokért, akik az életüket is adták ezért. Köszönjük, hogy nem csak az ószövetségi időben, hanem a mi személyes életünkben is ugyanúgy munkálkodol. Hiszük, hogy ez az előadás is ennek lesz a része. Kérünk, áld meg előadónkat. Köszönjük, hogy fölkészülhetett, ő is hadd mutasson rád, és a művészeten keresztül is hadd ismerjük meg, milyen hatalmas Úr vagy, hogy énekeltük is, ha az Isten velünk, senki nem lehet ellenünk, mert erős várunk az Isten. Amen. Átadom a szót az előadónak.
Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket és kedves vendégeinket. Remélem, hogy egy értékes egy órát fogunk most egymással eltölteni. Ha megnézzük az előadásnak a címét, akkor talán furcsának találhatjuk, hogy egy mondatban szerepel a reformáció és Michelangelónak a neve, de majd ki fog derülni, hogy ez kellően megalapozott ez a párosítás. A témának az aktualitását az adja, hogy 499. évfordulóját ünnepeltük a reformációnak a napokban, és jövőre fogjuk ünnepelni az 500. évfordulót. Az apropót pedig az adta, hogy nyáron Rómában jártunk, illetve a Vatikánban, és akik a testvérek közül már jártak a Vatikánba, tudhatják, hogy ott a szobroknak, festményeknek, felbecsülhetetlen értékű műkincseknek olyan tárháza van, aminek a puszta végigjárása is lehetetlen egy nap alatt. Úgyhogy ha az ember értékes emlékekkel akar onnan megtérni, akkor erre föl kell készülni, utána kell olvasni, mit akarok megnézni, mit akarok látni, és amit látok, ott mit kell megfigyelnem. És ezek alapján én utána néztem dolgoknak, és olyan adatoknak és írásoknak a birtokába jutottam, ahol olyanokat olvastam, amit úgy gondolok, hogy meg kellene osztanom a testvérekkel is. Itt most szó lesz Vatikánról, pápákról, szentekről, de azért szeretném, hogy mindezt a reformáció szemüvegén keresztül nézzük, és ott is különösen a Róma beliekhez írott levél 3. részének 28. verse, amelyik a reformáció egyik alapigéje. Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. És ebből a mondatból vezette le Luther a 3 szólának, tehát vagy 5 szólának, az 5 alap tételnek az egyikét, a sola fide, az egyedül hitáltal, tehát a hitáltal való üdvösségnek a meghirdetését. És hát ez nagy felháborodást keltett annak idején, a tridenti zsinaton ezt a tantételt megcáfolták, aztán fogta magát Calvin, ő meg ezt cáfolta meg, úgyhogy végül is Luther azt mondta, hogy ezt el kell fogadnunk, mert az egyháznak ezen áll vagy bukik a jövője, ezen a tantételen. Most én a mondani valómat 3 részre osztanám. Először szeretnék beszélni az előreformációról és az előreformátorokról, utána az itáliai reformációról, és a végén pedig, hogy ennek milyen hatása volt Michelangelo-ra, illetve a művészetére, és konkrétan a Sixtus kápolnában lévő utolsó ítélet című festményére, illetve a freskójára. Most akkor vegyük fel a Sola Fide-nek a szemüvegét, és repüljünk vissza 600 évet valahol a késő középkor tájára, az 1300-as évekbe, amikor már eléggé láthatóvá vált, hogy az egyházban történt visszaélések, nagy felzúdulás váltanak ki az emberek között, és előbb-utóbb szószólók léptek színre, akik ez ellen felszólaltak. Különösen megemlíthetjük Husz Jánosnak vagy John Wycliffe-nek a nevét, akik változásokat sürgettek. Ők tulajdonképpen az egyháznak a kereteit nem akarták megváltoztatni, csak az egyháznak a működésén akartak javítani. Ebben különböznek majd a 16. századi reformátoroktól, akik már az egyháznak a felépítését, szerkezetét is meg akarták változtatni. Ők voltak az előreformátorok. Voltak az egyház berkeiben is, tehát lelkészek, akik látták, hogy baj van, és próbáltak változásokat hozni, de akkorára már a papság, pápaság annyira hitelét vesztette, annyira nem hittek neki, hogy ezek a elképzelések és kezdeményezések kudarcba fulladtak. Természetesen voltak a egyház perifériáján tiszta lelkületű emberek, akik a tiszta kereszténységet akarták megvalósítani, de annyira kicsi volt a hatókörük, annyira nem tudtak sok emberhez szólni, hogy végül is ezek így elhaltak. Az első igazán jelentős mozgalom a Devotio Modernának a mozgalma volt, amit egy Gerd Grote nevezetű holland diakónus indított el. Hát az életkorban, vagy a születés és elhalálozási dátumból látszik, hogy ő még a 14. században volt. Fölemelte szavát az egyházban lévő visszaélések ellen, és azt hirdette, hogy vonuljon vissza mindenki a saját belső világába, és ebben a belső világban fog majd Istennel találkozni, és ezt egy ilyen aszketikus életmóddal lehet elérni. Ő diakónus volt, direkt nem akart pap lenni, mert azt mondta, hogy a papoknak már nem hisz senki, elvesztették a hitelüket, viszont a diakónusoknak megadatott a lehetőség, hogy hirdethették az igét. A dolgok rendbe is mentek egészen a utrechti zsinatig, ahol 1383-ban Grote azzal állt elő, hogy azokat az egyházi vezetőket, akik erkölcstelen életet folytatnak, azokat meg kell fosztani egyházi hatalmuktól. Hát ez kiverte a biztosítékot, a klérus összezárt, és a problémát egy olyan megoldással zárta le, hogy a diakónusoknak megtiltotta továbbiakban az ige hirdetését. Csak hát ezzel már elkéstek. Akkor már a szellem kint volt a palackból, azt már oda visszagyömöszölni nem lehetett, és a devóció mozgalma, főleg a Grote halála után kiterjedt Németországra, aztán Észak-Németországra, Hollandiára, és majd látni fogjuk, hogy Európa szerte. Halála után Kempis Tamás nevezetű ágostonrendi szerzetes volt az, aki összefoglalta Grotének a működését, a prédikációit rendezte, kicsit kiegészítette, és a De Imitatione Christi nevű munkájában ezt részletesen leírta, ez a középkor legnagyobb hatású könyve volt, és a hatást azért még jobban érzékelhetjük, ha az évszámot megnézzük, tehát még a könyvnyomtatás előtti időben vagyunk. Ő hirdette a Grotének a tanain kívül a szeretetet, az Isten iránti szeretetet, az egymás iránti szeretetnek a gyakorlását, és a személyes hit megtapasztalásának a fontosságát. A Devotio Moderna, ami egyébként azt jelenti, hogy modern kegyesség, különösen nagy eredményeket ért el a tanítás és az iskoláztatásnak a terén. Latin nyelvű iskolákat hoztak létre Európa szerte, ahol ilyen diákok tanultak. Rotterdamban Erasmus, Magdeburgban Luther, Párizsban Calvin, vagy Bullinger Henrik, aki a második helvét hitvallásnak volt a szerzője és a szerkesztője. Tehát elmondhatjuk, hogy ez a úgynevezett német ág, tehát a reformációnak a német ága, az előreformátorok útján haladva végül is Európa szerte elterjedt. Azonban mi a mai gondolkodásunknak a homlokterében nem a német, hanem az olasz reformáció áll, mert hogy Olaszországban is volt reformáció, és a 16. században a reformáció szelleme, noha egy vastagon katolikus országról van szó, végig seppert, és a olasz városokban izzott a reformációnak a szelleme, és a vágy a változások irányába. Itt is majd két előreformátornak a nevét kell megemlítenünk. Az egyik az Girolamo Savonarola. Ő Firenzében a San Marco kolostornak volt a perjele. Egy domonkos rendi szerzetes, aki egy képzett teológus volt, és nagyon bosszantott a korának az erkölcstelensége, Firenzének a léha élete, és úgy döntött, hogy hitszónok lesz. És olyan elragadó hevességgel és ékes szólással, de meglehetősen nagy éllel regulázta meg Firenzének a lakosságát, amit ők megszeppentek, és egyre többen váltak a hívévé. A híres emberek közül is híve volt Botticelli, vagy Cronaca, a firenzei dómnak az építője, de ami számunkra igazán fontos, hogy Michelangelo is. Savonarola időnként Firenzében ilyen hiúságok vagy hívságok mágiáját hozta létre, ahova mindenki elvihette azokat a tárgyait, amit úgy gondolta, hogy ezek bűnre csábítják és bűnre viszik, így mágiára kerültek szépítőszerek, szerencsejátékok, de humanista írások is, színművek, festmények, többek között Botticelli is több képét itt a mágiára vetette. A hatása akkora volt, hogy 3 éven keresztül Firenzében egy tulajdonképpeni teokratikus köztársaságot tudott megvalósítani, és tulajdonképpen rendbe is mentek a dolgok, amíg ő be nem ártotta magát a politikába. Azt hirdette, hogy az Antikrisztus elfoglalta Rómát, és személy szerint az Antikrisztus a pápa, amiben tulajdonképpen nem is nagyon járt messze az igazságtól, mert akkor 6. Sándor Borgia pápa volt Szent Péter trónján, és talán a testvérek is látták a Borgiák filmsorozatot, ahol erről a korról azért egy elég jó képet kaphattunk, sőt azt hiszem talán valamelyik adó most is vetítik. Szóval tele volt fűszerezve gyilkosságokkal, erkölcstelenséggel, visszaélésekkel az egész pápai udvar és a környezet. Hát jellemző, hogy 4 törvénytelen gyereke volt a pápának, bár a törvényes nem is lehetett, mind a 4 ugyanattól a férjezett asszonytól. És ilyenek voltak köztük, mint Cesare Borgia, aki egy bordélyházat üzemeltetett a pápai udvarban, vagy Lucrezia Borgia, akit a méregkeveréséről ismerünk, de magának a pápának a halála is jellemző volt, mert a Rómában vendégségbe hívott utreti püspöknek szánt mérgezett bort, hát szándékosan vagy véletlenül, de neki tálalták, elfogyasztotta, és hát így halt meg. Na most ennek a problémának a megoldását Savonarola úgy látta, hogy valamilyen idegen hatalmat kell behívni, hogy ezt a Babilont, ezt a római Babilont a Ézsaiás 45 egy alapján egy új Cirrusnak kell valahogy megtisztítania, és úgy gondolta, hogy erre 8. Károly francia király az alkalmas, és behívta őt olasz földre, illetve nem nagyon kellett őt hívni, mert jött ő magától hódító szándékkal, és lement egész Rómáig, Rómát annak rendje módja szerint kifosztotta, feldúlta, de a pápát érintetlenül hagyta. Úgy távozott olasz földről, hogy a pápa helyén maradt, és hát ez egy elég kínos szituációt teremtett, mert a pápának valamit kellett kezdeni Savonarolával. Elsőként fölajánlotta neki a bíborosi kalapot, amit ő csípőből visszautasított, úgyhogy nem maradt más, mint hogy bíróság elé állították, elítélték, szörnyen megkínozták, és kivégezték. Hát mai napig látható, fölakasztották, megégették, annyira megkínozták, hogy csak a jobb keze maradt szabadon, amivel aláírhatta a vallomását. Mai napig is egy ilyen emléklap jelzi a mágia helyét Firenzébe, itt a Palazzo Vecchio előtt. Na most ezzel Michelangelónak is, ugye mint hívének, nehéz volt a helyzete, menekülnie kellett Firenzéből, és elmenekült Rómába. Rómába ugye említett okok miatt már más pápa volt, ő második Gyula pápa volt, aki egy reneszánsz pápa volt, művészetkedvelő, és nagy örömmel látta Michelangelo-t, és megbízta, hogy fesse meg a Sixtus kápolnának a mennyezetét. Na most ezt Michelangelo visszautasította, és azt mondta, hogy ő szobrász és nem festő, de ezt a apró megjegyzést elengedte a füle mellett a pápa, és megerősítette a megbízást a Sixtus kápolnára. A nevét ez onnan kapta, hogy negyedik Sixtus pápa építette, ez a pápa áldozó oltára volt, úgyhogy egészen közel kellett a Szent Péter templomhoz építeni, hogy a könnyű átjárás legyen. Ez a Szent Péter templom, amit ma ismerünk, nem azonos azzal, mint amellé ez indult. Ez majd csak később, 1506-ban fogják ennek az új templomnak az alapkövét lerakni. Na, ennek a Sixtus kápolnának a mennyezeti freskóit készítette el, hát nem tudom, ez most mennyire viszel odáig, ott talán látható, 9 darab kazettában ószövetségi történeteket, freskóját készítette el a teremtéstől egészen Noé részegségéig. És ennek azóta is csodájára járnak a világ 4 sarkából. Ma naponta körülbelül 10 000 látogatója van a Vatikánnak, tehát képzeljük, hogy körülbelül ennyien mennek át naponta ezen a termen. Meg kell még jegyeznem, hogy a háttérben az oltár mögött lévő kép, tehát az utolsó ítélet, az majd csak 29 évvel később fog elkészülni. Akkor még annyit, hogy ez a tér, ez egy elég furcsa tér, ez egy ilyen kicsit keskeny, kicsit hosszú és feltűnően magas helyiség, amit a bibliai adatok alapján, az egy királyok hat alapján, a Salamon templomának a méretei alapján készítették el, viszont azt adta, hogy rengeteg felület képződött rajta, és ezáltal nagyon sok freskót lehetett ráfesteni. Na, a másik a férfi, akit a előreformáció alapján, itt már nem is előreformációról van szó, meg kell említenünk, ez Juan de Valdés. Az életkorából látjuk, hogy ő már a reformáció ideje alatt élt. Ő egy spanyol ferences rendi szerzetes volt, aki Luther tanaival megismerkedve elkezdte hirdetni a hit által való megigazulásnak a tanát. Átköltözött Olaszföldre, először Rómába, és aztán végül Nápolyban telepedett le. Nagy hatása volt, a körülötte egy egész kis kör, egy vádészkör alakult ki, ahol elég sok híres ember volt. A vádészkörnek olyan tag, ezeket a neveket nem kell ismernünk, de a legelső példa egy Okino nevezetű prédikátor, ez egy ilyen sztár prédikátora volt akkor Itáliának. Akkor Reginald Paul, ő egy bíboros volt, aki 8. Henriknek az udvarából menekült, mikor ő az anglikán vallást megalapította, és akkor látjuk, püspökök vannak. Itt alul látható egy Vittoria Colonna nevezető név, ő egy költőnő, és azért fontos, mert ő belehabarodott Michelangelo, aki már 60-as éveibe jár, de olyan szerelemre lobbant iránta, hogy szinte eszét vesztette, verseket írt hozzá, és a közeledés tulajdonképpen fogadta is Vittoria, de ez egy plátói kapcsolat volt. Soha kettesben nem maradtak. A San Silvestro templom sekrestjébe találkoztak, ahol a rácson keresztül dugta át a verseit Michelangelo, és ott sétálgatva Colonna megismertette a vádésznak a tanaival Michelangelo-t. Együtt olvasták Pál apostolnak a leveleit, ahol a hit által való megigazulásról hallottak, és hát ez aztán Michelangelo-ra, mint a vádészkor tagjára rendkívül nagy hatást gyakorolt. Maga a kör azt tekintette feladatának, hogy az üdvözülés tanát megváltoztassák, és ne a pap által kiszolgáltatott gyónás, áldozás legyen a kegyelemnek a feltétele, hanem a hit. Közben úgy alakultak a dolgok, hogy a pápai trónra harmadik Pál pápa került, aki egy széles látókörű reformokra nyitott pápa volt, és az udvarába meghívta ennek a vádészkörnek a tagjait, és megbízta őket azzal, hogy egy ilyen zsinat előkészítő munkát végezzenek, Tridentbe hirdette meg a zsinatot, és ebben a feladatukban készítsenek egy olyan tervezetet, ahol az egyháznak a reformálása megvalósítható. Sőt, kapacitálta őket, hogy vegyék fel a kapcsolatot a reformáció képviselőivel, úgyhogy az Okino és a Contarini elmentek északra, és találkoztak Melanchtonnal, ahol Regensburgban egy hitvitát tartottak, aminek az lett a következménye, hogy Okino átért a református hitrét, a megreformált hitre, és Svájcban telepedett le. Michelangelo pedig egy megbízást kapott az előbb említett Sixtus kápolnában az utolsó ítéletnek a megfestésére. Csak sajnos a történet itt nem ért véget, mert harmadik Pál halála után egy negyedik Pál nevezetű pápa került a trónra, aki egy teljesen 180 fokos fordulatot vett, és Loyola Ignácra támaszkodott, elindították az ellenreformációt, és maga a tridenti zsinat is már az ellenreformációról vált híressé, bevezették az inkvizíciót. Ő elfogadta a vádészkör még életben lévő tagjait, bezáratta őket az angyalvárba, és kivégeztette őket. Michelangelohoz nem nyúlt, valószínűleg a hajlott kora miatt, illetve hát akkora tekintély volt, hogy nem mert hozzá nyúlni, de a művéhez igen, az utolsó ítélethez hozzányúlt, átfestette, úgyhogy amit ma látunk, az nem azonos azzal, amit Michelangelo annak idején megfestett. Szerencsére tudjuk, hogy hogy nézett ki eredetileg is, mert amikor a mű elkészült, akkor egy Marcello Venusti nevezetű festő készített egy másolatot róla, elvitte Nápolyba, és ez mai napig is látható Nápolyban, a Capo di Monte Múzeumban, és összehasonlítást lehet tenni, hogy hogy nézett ki eredetileg is, hogy néz ki most. És akkor nézzük meg a művet. Hát egyrészt egy hatalmas alkotásról van szó, ez 17 méter magas, 13,5 méter széles. Ha ránézünk, először egy óriási nagy kaoszt és kavalkádot látunk, de azért majd, ha kicsit rendet próbálunk tenni benne, mindennek meg lesz az értelme és meg lesz a helye. Középen látható, nem tudom a piros pöttyöt mennyire látják a testvérek, de középen látható Krisztus és Mária. Körülöttük van egy szűkebb kör, ahol pátriárkák, apostolok helyezkednek el. Jobb oldalon üdvözültek, illetve szentek. Bal oldalon azok szállnak fölfele egy ilyen felfele mozgó sorban, akik üdvözültek. Lefele pedig jobb oldalon zuhannak azok, akik az ítélet során elkárhoztak és aláhullanak. Fönt a tetőn van két lunetta, abban Krisztus két szenvedésének két eszköze, egy kereszt és egy kínzó cölöp látható. Tehát egy olyan mozgás látható, hogy az egyik oldalon fölemelkedés, ez az üdvözülés, és másik oldalon a lezuhanás pedig, akik a pokolba kerülnek. Itt látható alul, ahogy a pokolba viszi át Káron Aladikján a pokolra szántakat. Itt bal oldalon alul pedig vannak a feltámadtak, akiket itt középen egy ilyen angyal csoport a trombitájukat fújva hívnak az ítéletre, és itt jönnek ki a földből a feltámadottak. A képet elkezdte festeni Michelangelo, de egy évvel a festés után, mikor megismerkedett a vádésztanokkal, változtatott a festményen. Ez a központi alak, ez Krisztus és Mária, hát Krisztus alakjait, hát tudjuk, vagy fölismerhető, hogy ő, mert a lábán ott vannak a bíbor pöttyök, az oldalán a dárdának a nyoma. Egy szigorú arcú összeszorítja a száját, azzal azt mutatja, hogy itt már nincs helye semminek a megtárgyalásának, megbeszélésének, ez már itt az ítélet. És egyik kezével jobbra fölfele mutat a üdvözülteket, a bal kezével kárhozatba küldi az elítélteket. És mellette van Mária, akit eredetileg úgy festett meg Michelangelo a szokásos ikonográfiának megfelelően, hogy térdel Krisztus előtt, és könyörög a bűnösökért. Egy, hogy közben jár. És amikor megismerkedett a vádész tanokkal Michelangelo, akkor ezt átfestette, és ezen a képen már Mária egy ilyen merengő, fájtlába burkolózó, talán részvéttel néző, de minden esetre sem ő, sem a szenteknek itt már az ítélkezésben nincsen beleszólásuk. Se Szűz Mária, se a szentek nem járnak közbe ahhoz, hogy ki üdvözül, és ki nem. Itt látható az a kör, tehát az a belső kör, ami közvetlenül Krisztus körül helyezkedik el. Hát itt bizonyos alakokról tudjuk, hogy ki, bizonyos alakokról nem annyira. Hát ez lenne itt Ábel, ez lenne Ádám, jobb oldalán talán jobban fölismerhető Péternek az alakja, kezében tartja a kulcsot, mellette Pál apostolnak az alakja, és kiemelten van Jézus lábainál két figura, az egyik Szent Lőrinc, a másik pedig Szent Bertalan. Most általában ezeket a szenteket mind az attribútumaikkal együtt ábrázolják, tehát a kivégző eszközükkel. Szent Lőrincet őt roston sütötték meg, ezért egy ilyen rostét tart a vállán. Bertalannak pedig egy tímárkés van a kezében, mert őt megnyúzták elevenen, és itt tartja a kezébe a megnyúzott bőrét. És valószínűleg Michelangelo akkor rossz paszba lehetett, mert a saját képét ráfestette ide a megnyúzott bőrre. Hát itt fönt az a két lunetta, amit említettem, hogy az angyalok tartják a keresztet és a kínzó oszlopot. És akkor menjünk tovább. Ugye itt volt előzőleg a központi figurát, meg Mária látszik, tehát az őtőle balra eső alakokat nézzük most meg. Itt elrejtett egy-két arcot Michelangelo, akik az ő szívéhez közel álltak, és meg akarta örökíteni őket. Ádámnak a jobb vállánál az a szakállas embernek a feje, ez második Gyula pápa, ő volt az, ugye, aki a Firenzéből érkezett művészt, megbízta a Sixtus Kápolna mennyezeti freskóinak a megfestésével. Itt látható egy másik őszakállas ember, ez harmadik Pál, tehát aki pedig ennek a festménynek a megbízására adott megbízást. És itt látható még egy bájos fiatal nőnek a alakja, fején egy ilyen sárga özvegyi fátyollal, ez Vittorio Colonna. Ő egy özvegy asszony volt, ő volt az, akibe ugye beleszeretett Michelangelo, és miután nem tudtak találkozni, csak úgy, hogy rácson keresztül beszéltek, ezért úgy helyezte elő, Szent Lőrincnek a rácsa mögé festette meg Colonnát. Most megnézzük, hogy mi volt Krisztustól jobbra, ha emlékeznek a testvérek rá. Mindjárt párat visszamegyek. Szóval eddig megnéztük a központi alakokat, megnéztük, kik voltak bal oldalon, most erre a jobb oldali csoportra koncentráltunk, illetve amik jönni fognak, itt szintén jobbra, ezek pedig a mártír szentek. Hát mit látunk ezen a képen? Itt látjuk alul azokat a szenteket, akik mártírhalált haltak, mindegyik kezében tartja az attribútumát. Itt látható Simon, akit fűrészt tart a kezében, mert elfűrészelték, vagy kettéfűrészelték, mögötte András a kereszttel. Itt látható Szent Katalin egy szöges kerékkel, mögötte Szent Balázs egy gerebennel. A gereben az egy ilyen fából készült nyeles szerszám, hosszú szögek vannak benne, és gyapjúnak meg kendernek a fésülésére szokták használni. Akkor itt van Szent Sebestyén a nyilvesszőkkel, és ezek mind lefele néznek. És vajon mit néznek lejjebb? Hát azt látjuk, hogy ezek a szentek bizony agyabugyálják azokat, akik elkárhozták. Tehát azok a szentek, akikhez évszázadokon keresztül áldozatokat mutattak be, oltárokat építettek, azok itt most az ítélet végrehajtói, és ütik-verik a elkárhozottakat. Még egy pillantást visszamennék. Tudni, itt van két alak, akik nem lefele néznek. Az egyik a Katalinnak az alakja, a másiknak a Balázsnak az alakja. Eredetileg mind a kettőt Michelangelo úgy festette meg, hogy lefele néznek, és ruhátlanok voltak. És a negyedik Pál, mikor mondtam, hogy átalakította a festményt, többek között ezt is megrendelte, hogy ezek egyrészt ruhába legyenek, másrészt pedig a fejüket megfordította. Minden változást temperával csináltak a képen, amik tulajdonképpen elvileg leszedhetők lennének, ezt a részt nem. Itt leverték a vakolatot, és teljesen újjá festették, úgyhogy ezek fölfele néznek. Csak hát nem találtak művészt, aki ezt megcsinálja. Hát ez már 5 évvel az mű elkészülte után volt, ki mer a nagy Michelangelo művéhez hozzányúlni. És akkor találtak egy Volterra nevezetű festőt, akit megzsaroltak, aki Michelangelo-nak a munkatársa volt, és részt is vett az utolsó ítélet festésében, hogyha nem végzi el a javításokat, akkor leverik az egészet. Hát ez valószínűleg blöff volt, de hát ő megijedt, és akkor végül is a kívánt változásokat elvégezte. És akkor nézzük meg, hogy hova hullanak le ezek az elkárhozottak. Hát itt a pokol, ugye látható a ladik, amiben Káron ül, és hozza elkárhozottakat ide a pokolba. Ismerős arcok vannak közöttük. Itt látható például ez az alak, ő a Cesare Borgia, tehát a 6. Sándor Pál pápának a fia. Hát itt most ebben a sötétben nem felismerhető, de van egy másik pár, a 3. Mátyás pápának is a képe, meg egy érseknek a képe, akiket szintén Michelangelo a pokolba rakott. Körülbelül 3/4-ig már készen volt a festmény, amikor 3. Pál meglátogatta a művészt a kápolnában, és elkísérte útjára Biagio di Cesena, aki a szertartásmestere volt a pápának, és a kápolnának a felügyelője. És hát észrevette ezeket az eretnek vonásokat a képen, de abba burkolta, hogy azért kell leverni az egészet, mert annyi mesztelenség van benne, hogy ez így tovább nem tartható. De a pápa megvédte Michelangelo-t, és azt mondta, hogy azért mesztelen mindenki a képen, mert itt az ítéletnél vagyunk, itt már senki nem hoz magával semmit a földről, se címet, se rangot, se ruhát, semmit, azon pőrén állunk, ahogy megszülettünk, és várunk az ítéletre. Hát ez nagyon rosszul esett Michelangelo-nak, és ahogy távoztak, ide a kép alsó sarkába Biagio Cesenát lefestette. Kapott szép szamárfüleket, és miután a mesztelenségre panaszkodott, ezért ruhaként kapott egy kígyót, amelyik hát itt egy elég érzékeny helyén meg is harapja a szertartásmestert. Na, ezen aztán teljesen kiakadt a Cesena. Pápánál reklamált, hogy ezt azonnal fessék át, mert ez így tűrhetetlen. De a pápa azt mondta neki, hogy ha a purgatóriumban lenne, még tudna segíteni, de hát itt már nincs hatásköre, a pokolban már nincsen megváltás, úgyhogy törődjön bele a dolgokba. És akkor nézzünk még két alakot, akik a Valdersi tanoknak a megtestesítői. Ennek is visszamegyek megint a nagy képre. Tehát itt vannak a harson átfújó angyalok, itt van a kinyitott könyv, és itt van két jelenet, amik a Valdersi tanok, tehát ez, meg ez a két jelenet, amik a Valdersi tanoknak a képi megjelenítői. Ez a jobb, illetve baloldali kép, ezen látható, hogy itt egy segítő kéz húz fölfele két embert, háttérben egy imádkozó alak van, és hát ez egy rózsafűzér, amivel húzza föl a üdvözülteket, de mondjuk egy rózsafűzért egy pápai oltáron azért nem nehezményezhetünk annyira, de ezzel azt akarta jelezni, hogy a hit és az imádság az, amivel az ember megmenekülhet. Tehát nem az áldozás és nem a gyónás, hanem egyedül a hit az, ami az embert fölfele tudja húzni, és kiemeli az elítéltek közül. Fönt is látszik, ezek a segítők, ezek vannak, amik húzzák fölfele. elítélt, illetve az üdvözülteket. A másik oldalon pedig látható ez az elkárhozott, aki itt döbben rá a bűneire, hogy hiába gyont, hiába áldozott, mégis elkározik, ott vannak már az ördögök, meg egy sárkány is, és ezek húzzák lefele a pokolba. Nem feledkezett meg Michelangelo a példaképéről, és akit egész életében tisztelt, Savonaroláról, és úgy gondolta, hogy ugyan 36 évvel vagyunk már a halála után, itt elégtételt szolgáltat neki ezen a képen, és megfestette őt. Itt alul, majd mindjárt kínaítva megmutatom, egy szörnyen eltorzult arccal, a fuldoklástól elkékülten és behunyt szemmel néz az első sorban ülőkre, miután ugye ez a legalsó része a festménynek. Itt az első sorban ültek azok, akik még lehettek a bírák között, akik elítélték őt. Lehet, hogy nem csak Michelangelo volt az egyetlen, aki a Savonarola elítélésénél jelen volt, hanem az ítélethozók közül is egy páran még itt ülhettek. Ez azért egy hallatlan nagy merészség volt. Itt van egy kicsit kinagyítva alul, ez lenne itt ő, ez. Mert azért képzeljük el, hogy a pápa ott áll szembe, az oltárral szembe ezzel a festménnyel, és akkor sorba látja egy pápának a fiát a pokolba, egy másik pápát a pokolba, akit elítéltetett, annak a föltámadását. Hát ez azért egy elég nagy merészség volt. De nem ez volt az egyetlen nehézség, amivel az első sorba ülőtnek szembe kellett nézni, mert van még egy alak a festményen, akit ugyan nem 100%-osan biztos, hogy ő, de a művészettörténészek nagy része osztja azt a véleményt, hogy itt a bal alsó sarokban van egy szerzetes ruhába öltöztetett ember, és ő Luther Márton. Luther még élt ugye akkor, mikor ez a freskó elkészült, tehát ő nem feltámadt, hanem ő a feltámadó halottakat fogadja. Na most ezt vagy nem vették észre, vagy úgy gondolták, hogy nem is Lutherről van szó, de ha már fölmerült ez az ötlet valakibe, akkor nyilván ennek valami reális alapja van. Ha azt mondjuk, hogy a Savonarola megfestése azért egy kicsit necces volt, hát ez valami elképesztő bátorságról tesz tanúbizonyságot, mert ha ez így valóban így volt, akkor ennek nagyon súlyos következményei lehettek volna. Ugye akkor már volt az inkvizíció, és hát az ilyesmit azért nem tréfa dolognak vették. Na, akkor most mit láttunk végül is Michelangelónak a történetében? Adva volt a világ egyik legzseniálisabb művésze, aki életének az utolsó 30 évében rengeteget foglalkozott a halállal, a méltó meghalásnak a lehetőségével, és sokat foglalkozott a saját üdvösségével, nem volt biztos benne, és kereste, hogy hol fogja ezt megtalálni. És végül is ezt a reformációban találta meg, a Róma 3.28-ban, amit az elején is említettem, hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember a törvény cselekedeteitől függetlenül. Tehát ő a vigaszt ebben találta meg, hogy a hitben, hit által, hogy fölírtam szóla fide. Hát köszönöm szépen a testvérek és a kedves vendégek figyelmét.
Átadjuk akkor Földbeli Tibornak. Igen.
Az áldás kérése vétele előtt mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten áldását az ige szavával hirdetem. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében, neki legyen a dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen. Isten áldjon mindenkit, és ha valaki szeretne személyesen is beszélgetni Istvánnal, arra is van lehetőség itt elől bátran.